Üdvözlöm Önöket! Ha van otthon egy ma már kicsit elavultnak számító katód sugárcsöves, azaz képcsöves televíziójuk vagy monitorjuk, akkor jó, hogyha tudják, hogy Önök egy részecske gyorsító büszke tulajdonosai. Többek között ez is a fizikai kutatások egyik kézzel fogható eredménye, ha nem is éppen a legfrissebb. A legnagyobb részecske gyorsítóról, a Genf mellett található LHC alagútról sokat hallhatunk mostanában, nem véletlenül, hiszen ez jelenleg az emberiség legizgalmasabb és legösszetettebb kísérleti eszköze, mondják időgépnek és óriási fényképezőgépnek is. Feladata az elméleti kutatások, feltevések, modellek bizonyítása, de a tudósok még ennél is sokkal többet várnak tőle. Szó szerint új dimenziók nyílhatnak meg a sikerek nyomán, mind a világképünkben, mind pedig a hétköznapjainkban. Mi a tudományos, technológiai és gazdasági haszna ezeknek a kutatásoknak, hogyan nyilvánulhatnak meg a hétköznapjainkban, és milyen szerepet játszanak a magyar tudósok ezekben a kutatásokban? Többek között ezekről a témákról lesz szó a Minden Tudás Egyeteme mai kerekasztal beszélgetésén. Üdvözlöm vendégeinket is. Léhai professzor úr előadásából megtanultam, hogy az elektromos tér gyorsít, a mágneses tér hajlít. Én azt gondolom, hogy a kellően inspiratív téma hatására remélem, hogy gyorsulni és görbülni fogunk. Egyébként az asztalunk, nem tudom, észrevették-e, az asztalunknak az íve is szinte ezt sugallja. Annál is inkább, mert ugye néhány héttel ezelőtt újra kezdődtek ugye a kísérletek az LHC-ben a téli szünet után. Miért van szükség erre a téli leállásra?
A téli leállásnak két fő oka van. Az egyik fő oka, hogy van egy hosszú távú egyezmény egy francia atomerőművel, amely szolgáltatja az elektromosságot a gyorsító komplexumnak, hogy a téli időkben, amikor szabadságra otthon vannak a francia és svájci kollégák, illetve a francia és svájci állampolgárok, akkor az áramszolgáltatást feléjük biztosítja ez az atomerőmű, és amikor elkezdődnek a normál hétköznapok, akkor az áramot visszakapja a gyorsító, és gyakorlatilag január közepétől, január végétől újra teljes üzemben folyik a kísérlet a gyorsítóba egész december elejéig.
Lévai Péter fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, az ELTE magántanára. Rendszeresen dolgozik a CERN-ben, az elemi részecskék közötti erős kölcsönhatást és az erősen kölcsönható anyag tulajdonságait kutatja.
Természetesen ez így nagyon egyszerűen hangzana, ezt a két hónapot a gyorsítóban arra szokták felhasználni az ott lévő szakemberek, hogy az időközben meghibásodott berendezéseket, tervszerű javításokat, vagy egyéb korábban váratlan eseményeket, ezeket kiküszöböljék, megpróbálják egy kicsit javítani az egész berendezést. Ez egy nagyon fontos periódus, arra szolgál, hogy a következő 10 hónapban minél nagyobb hatékonysággal működjön az egész gyorsító komplexum.
Szóval, ha egy laikusnak el szeretnénk magyarázni, hogy mi szükség van erre, akkor hogy tudnak röviden, mondjuk azt, hogy közérthetően elmondani?
Az, hogy megismerjük az anyagnak a viselkedését a legkisebb mérettartományokban, ahhoz arra van szükség, hogy lehetőleg nagy energiát minél kisebb térrészen összpontosítsunk, tehát az energia sűrűség legyen nagy. Hogyha energia sűrűség az nagy, akkor Einstein óta tudjuk azt, hogy előfordulhat olyan, hogy energiából anyag lesz. Olyan anyag, amit még soha nem láttunk korábban.
Trócsányi Zoltán fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Debreceni Egyetem professzora, a Magyar CERN-SIMS együttműködés alapító tagja. Fő kutatási területe az elemi részecskék közötti erős kölcsönhatás elméleti és kísérleti vizsgálata.
Tehát az a célkitűzés, hogy megismerjük a részecskéket, esetleg új részecskéket, és ehhez van szükség nagy energiának kistérrészre való összpontosításához, ahhoz pedig ilyen nagy berendezésekre van manapság szükség. Az első ciklotron, mert ez is csak egy ciklotron, de az első az csak ilyen picike volt.
Na most, ha még egy kicsit mélyebben megnézzük a dolgot, mindenki hallott a részecske és a hullám tulajdonságáról, a kvantummechanika, ami az igazi forradalma volt a 20. századnak, ezen alapul. Az LHC gyorsító az igazából egy mikroszkóp. A minden nap, most már a minden jobb egyetemen van elektronmikroszkóp. Az elektronmikroszkópban az elektronnak az anyaghullámait használjuk föl arra, hogy megmérjük a finom szerkezetét mindenféle DNS-től kezdve kristályoknak.
Vesztergombi György fizikus, a kísérleti részecskefizika professzora az ELTE atomfizikai tanszékén. Évtizedekig dolgozott a KFK-ban. Kutatott Dubnában és a müncheni Heisenberg intézetben. Meghatározó szerepe volt abban, hogy hazánk 1992-ben belépett a CERN-be.
Ahhoz, hogy még finomabb szerkezeteket tudjunk megmérni, a hullámhosszat kell csökkenteni. És ahhoz, hogy a hullámhosszat csökkentsük, akkor növelni kell a nyalábnak az energiáját. A nagyobb energiájú nyaláb létrehozásához annál nagyobb méretű berendezésre van szükség. Tehát ez a határozatlansági reláció, hogy nagyobb pontossáv, nagyobb energia. A kettő szorzat állandó, tehát az egyikkel megyek a végtelenbe, a másikkal a nullához tudok menni.
Talán, ha hozzáfűzhetném, kiváló kollégáim, persze mind részecske fizikusok, és egy másik perspektívát is felvetnék. Ez a kérdés szerintem azzal a kérdéssel ekvivalens, hogy szükség van-e arra, hogy megismerjük a világot magunk körül.
Szabó Gábor fizikus, a Szegedi Tudományegyetem rektora, akadémikus. Kutató munkájának központjában a lézerek fejlesztése, az ultragyors spektroszkópia, valamint optikai módszerek ipari és orvosi alkalmazásainak tanulmányozása áll.
Erre lehet azt mondani, hogy nincs. Én úgy gondolom, hogy azért az emberiség valószínűleg 2 millió évvel ezelőtt adott egy választ erre a kérdésre. Akkor indultunk el azon az úton, hogy a világot úgy próbáljuk meg valahogy lakhatóvá tenni, hogy különböző eszközöket használunk. Ezzel eljutottunk oda, hogy ma már tudomány nélkül nem férünk el a Földön. Ez itt lényegében arról van szó, hogy vezessük le a gondolatot onnan, hogy szükség van-e a tudományra. Azt gondolom, hogy igen, most már a tudomány nélkül nem férünk el a Földön. Akkor a kérdés az, hogy a tudományon belül szükség van-e az ilyen frontier science-nek, a ténylegesen a határ, a tudás határait feszegető tudományra. Természetesen a tudomány nem tud fejlődni akkor, hogyha határait feszegető témákat nem vizsgálunk. Úgyhogy úgy gondolom, hogy egy sokkal szélesebb perspektívával nézve ez a válasz talán a kérdésre.
Ha ember egy picit belássa magát és elkezd olvasgatni, akkor előbb-utóbb azt találja, hogy rengeteg izgalmas témakkor jön fel. Tehát ugye itt megtörténnek ezek a proton-proton ütközések, másodpercenként több száz millió, illetve olom ionokat is ütköztetnek, aztán pont a professzorok ezt is vizsgálják. És amikor végigolvastam, hogy mi mindent kutatnak, ugye kiderült egyrészt az, hogy ugye az univerzum tömegének ugye ez a bizonyos 96%-át ugye a sötét anyag, illetve energia adja, ezen kívül hogy léteznek-e a jelenségeknek, ugye az ismert részecskéknek szuperszimmetrikus partnerei, ezen kívül a gravitáció, antigravitáció kérdését kutatják itt, és még sorolni lehetne. Tehát itt tulajdonképpen, ha megérteni akarom ezt a dolgot, akkor vannak jelenségek, amiből nagyon sok mindent megérthetünk a világ működéséből?
Én inkább úgy fogalmaznék, hogy az elmúlt 40-50 év tapasztalat alapján modelleket készítettünk, amivel a világot úgy gondoljuk, hogy jobban értjük, és így jobban tudjuk használni. És ezek a modellek, ezek újabb meg újabb kérdéseket vetnek föl, és ez egy eszköz, hogy ezekre a kérdésekre...
Bocsánat, a kutatásnak az alapja az most voltak éppen a standard modellnek az igazolása? Tehát, és abból következik minden más? Ezt jól értem?
Én inkább úgy mondanám, hogy a standard modell az elmúlt 25 év kutatási eredményei következtében kikristályosodott, lerögzült, de tucatnyi más modell van, amelyik a standard modellen túlmutat, és tulajdonképpen az a nagy kérdés, hogy ebből a tucatnyi kiterjesztett modellből, aminek csak egy kis része a standard modell, melyik lesz a nyerő. Tehát ennek a gyorsítónak el kellene döntenie, hogy milyen irányban fejlődjön tovább a nagy energiás fizika, gyakorlatilag melyek lesznek azok az új részecskék, új jelenségek, vagy nem is tudjuk elképzelni új dimenziók, amik ahhoz kellenek, hogy a standard modellt, a mai tudásunkat, azt túllépjük, és gyakorlatilag egy új világot nyithassunk meg.
És az is túllépés, hogyha a modell nem igazolja a jogosultságát? Vagy hogyha nem egy reális, vagy nem működik?
Tehát itt a Higgs-re gondol, hogy...
Igen, a Higgs-bozonra gondolok, igen.
Feltétlenül, tehát a standard modell nagyon jól leírja az eddig összegyűjtött adatokat, de hiányzik belőle egy alkotó rész, az, hogy ha népszerű nyelven akarnék fogalmazni, az, hogy mitől van az elemi részeknek tömege. Mert a modell szerint nem lenne szabad tömegük legyen, de a valóságban tudjuk azt, hogy mindegyiknek van, vagy majdnem mindegyiknek van tömege, és hogy ez miért van, ezt nem értjük. Erre van egy elképzelés, amit Higgs-mechanizmusnak mondanak, a Higgs-mechanizmusnak következménye, hogy kell, hogy legyen egy Higgs részecske is, és azt még nem sikerült megtalálni.
Ha megtaláljuk a Higgs bozont, akkor egy minőségileg új anyagformával fogunk megismerkedni, és ezt én népszerűen úgy szoktam mondani, hogy ez a vákuumnak az anyaga. És ha még népszerűbben akarok, populistában akarok fogalmazni, akkor újra nyitjuk az éternek a vitáját. Hogy van-e éter, vagy nincs éter. Tudnélik Einstein bebizonyította, hogy a galilei féle éterre nincs szükség. De nem az bizonyította, hogy nem lehet éter.
Kicsit azt gondolom megint általában a fizika szemszögéből azt megnézni, hogy mi a jó, hogyha megtalálja a CERN a Higgs bozont, vagy ha nem találja meg. Ez egy nagyon lényeges dolog, mert én úgy gondolom, hogy nagyon sokszor éppen például a sarlatánok szokták azt mondani, hogy a fizikusok azok előítéletekkel vannak, mert a fizikusok azok egyfajta vallásszerűen tekintenek mondjuk az energia megmaradás törvényére. A helyzet az, az energia megmaradás törvényét cáfoló kísérlet lenne a legérdekesebb kísérlet. Az egy más kérdés, hogy én egy fillért nem fektetnék be, mert meg vagyok arról győződve, vagy a sok negatív kísérlet eredménye alapján egy ilyen kísérletre pénzt adni nem lehet. De a meglepő eredmény, soha nincs előítélete mögött, a meglepő eredmény az ugyanakkora forradalmat jelent, mint a várt eredmény. Tehát én úgy gondolom, hogy a CERN valamilyen értelemben szükségképpen forradalomhoz kell, hogy vezessen, mert vagy meg lesz a Higgs bozon körülbelül úgy, ahogy azt a standard modell jósolja, vagy nagyon nem lesz meg a Higgs bozon, akkor nagyon mást kell mondani utána. Tehát valaminek itt történnie kell.
Miért? Bocsánat, hogy közbeszólok, ugye erre adtak egy intervallumot, egy időhatárt, ha jól emlékszem, 3 év, bár most, ha jól olvastam, akkor tárgyalnak ennek a esetleges meghosszabbításáról. Tehát miért szorítják ezt mondjuk egy 3 éves kutatási periódusba?
Először is szeretném azt mondani, hogy a Higgs megtalálása ma már az gyerekjáték. Csak türelem és egy kis szerencse kérdése. Tudnélik, a Higgs az úgy be van szorítva már a sarokba, hogy ő neki 3 lap van a kezében. Vagy az elsőt, vagy a másodikat, vagy a harmadikat mutatja föl. A legkönnyebb, tehát amikor számháborút játszunk, tehát ő neki 3 szám van a fején, ebből az egyiket, azt úgy látszik, már leolvastuk, mert az a legkönnyebb megoldás az az, amikor a Higgs bozon 2 Z bozonra esik, és az pedig egy mű plusz mű minusz párra. Ezt a CMS, a Compact Muon Szónalú Detektort tülön arra csinálták, hogy ezt a bomlási módot keresse. Ezt a módot már eléggé kizárták a Fermi-labos mérések is, ahol egy ennél lényegesen kisebb energiai gyorsítón keresték. A másik bomlási mód, ami a legnehezebb, és mindig a fotonokhoz jutunk vissza, mert a Szabó Gábor az itt ül, és ez nagyon szerencse, hogy őt hívták meg erre partnernek. Tehát 2 fotonra tud bomlani a Higgs bozon. Ennél egyszerűbb bomlási mód el se képzelhető. Csak az a baj, hogy ez a 2 fotonos bomlásmód a vad az behúzódott az erdő legsötétebb részébe, ahonnan olyan nagy a zaj, hogy ezt a 2 fotont, ami a Higgs bomlásából jön, ezt nagyon nehéz azonosítani. De a CMS kísérletben erre kifejlesztettek egy különös ólom wolframát nevű kristályt, és ez a 90 000 kristály elem fogja ezeket hajtani. A mérés nagyon egyszerű, ha van jel, azt látjuk, de az a baj, hogy a jel mögött óriási háttér van, és ennek a háttérnek a kiszűrése a legnagyobb probléma.
Tehát elmondhatjuk, hogy szorul a hurok.
Szorul a hurok.
Azért mentjük el az adatokat, és itt trillió-trillió adatoknak az elmentése, tárolása van, hogy ezekből keressük a várakozásokat, de hogyha például a várakozások mégse teljesülnek, akkor néhány hónap múlva új modellek alapján esetleg új elméletek, új várakozások fognak előbukkanni, és az elmentett adatok alapján majd ezeket fogjuk megvizsgálni.
Az egyetemi osztályomban is feltettem ezt a kérdést, és ezt általában ilyen politikai műsorokban szokták feltenni választások előtt. A kérdésem a következő volt. Az horogszorról. Azok alapján, amit hallottatok, mondjátok meg, hogy szerintetek milyen valószínűséggel lesz megállapítva a Higgs bozon létezése 2012 végéig.
Gondolom 50%, nem?
Mindenkinek van egy szavazata.
Hát én arra tippelek, hogy a Higgs bozon, miután mondtad, hogy ez annyira új jellegű anyag lenne, hogy ilyet még nem láttunk. Én arra tippelek, hogy a Higgs bozon nem fogjuk megtalálni. A Higgs bozon valami...
Számot mondja.
Valaminek a megjelenési formája. Az, hogy találunk valami olyasmit, ami arra utal, az viszont szerintem 70-80%.
Lévai Péter.
Szerintem is egy olyan... Én 90%-ra jósolom, hogy közelebb kerülünk a kérdés jó megválaszolásához. Nem biztos, hogy a Higgs-et megtaláljuk, de hát a fizikusnak az is információ, ha nem találta meg a két év alatt a Higgs-et.
Az osztályban 13-on szavaztak, és 0-42 jött ki, és utána én elárultam, hogy én nekem mennyi a szavazatom, és ugyanazt fogom most is elmondani, lehet ellenőrizni. Szóval én a... most már 67 óta eszem a fizikusok kenyerét, eddig olyan fantasztikus elméleti jóslásokat kellett végigélnem, úgyhogy én 99%-ra teszem, hogy kell lenni Higgsnek, és lehetőleg ezt most meg is fogjuk találni, úgyhogy ezt két év múlva ezt ellenőrizni lehet. De akkor leszek a legboldogabb, ha az 1% jön be, ezt is bevallom. Mert ez így egy kicsit unalmas.
Ha picit tovább léphetünk innen, hogyha nem bánják, ugye azért akár a gyakorlati alkalmazás, akár a mondjuk azt a fejlesztési melléktermékek felé, tehát ugye a World Wide Web is ugye itt született, illetve hát a CERN-nek ugye egy ilyen
mellékterméke,
ugye, igen, ami ugye hát napjainknak a nélkülözhetetlen csatornája, eszköze. Ugyanígy a számítógépes adattárolás terén itt kialakulóban van, vagy kialakult egy más, egy szintén hasonlóan átütő forradalmi megoldás, ez a GRID. Ez mi is egész pontosan?
A GRID-nél azt használják a fizikusok, azt az ötletet, hogy aki fölhasználja a számítógépeket, az tulajdonképpen manapság már nem akarja birtokolni, tulajdonképpen nem is akarja tudni, hogy hol van az a számítógép, nem akar vele foglalkozni, ő a problémáját akarja megoldani. Tehát hozzunk létre egy olyan hálózatot, ahol a felhasználó, amikor a feladatját meg akarja oldani, akkor leül a számítógép elé, és megoldja. Na most ezt hogyan lehet biztosítani, hogyan lehet nagy biztonsággal számítógép tízezreit a háttérben üzemeltetni, hogyan lehet ezeket összehangolni. A CERN-ben folyó kísérletek egy kiváló példát mutatnak erre, mert azokat az adatokat, amiket a gyorsítókból elmentünk, tehát itt elhangzott, hogy másodpercenként, amikor az LHC teljes üzemmódban fog menni, akkor másodpercenként 4-500 millió, akár 600 millió proton-proton ütközés fog történni, ezeknek a adatait megpróbáljuk lementeni, és a maguk az elemzések, azok a elmentett adatokon folynak később, amikor például a téli szünet van. Na most ezeket az adatokat, amikor elmentettük valahová, akkor bárhonnan megpróbálják a kollégák elérni és elemezni.
Nem is tudják pontosan, hogy bizonyos adatok hol vannak elmentve, hanem csak annyit lehet tudni, hogy a rendszerben vannak elmentve.
Igen. Igen.
Ha jól tudom, a KFK is benne van ebben.
A KFK RMK-ban van egy 600 számítógépet és kb. 200 terabájt harddisket, tehát
merevlemezes
tároló egységet tartalmazó egység. Ez egy Tier-2-es központ, és Debrecenben most épült meg egy Tier-3-as, ami egy kicsit kisebb. Tehát ez egy rendszernek, egy ilyen piramiszerű rendszernek a része, és hát vannak például olyan dolgok, tehát mi nálunk, illetve Debrecenben mi számolunk, de a Tier 0-as és a Tier 1-es központokból kapjuk meg az adatokat, és utána, hogy most ez pontosan például honnan jön le, hogy Katániából jön a Darmstadtból jön, vagy pedig a CERN-ből, vagy egy angol számítógépről, ezt néha nem is tudja az ember, és tulajdonképpen nem is kell tudnia, azt megvan valaki, ez más kollégáknak a feladata, hogy ezt nagy biztonsággal, ezt a hátteret vezéreljék.
Hogyha egy számítógépben nem tudok tovább fokozni, akkor számítógépeknek a számát, a központi vezérlőegységek számát kell szaporítani, és erre tulajdonképpen jelenleg szintén korlátlannak látszó lehetőség van, mert homok az van rengeteg a Földön, az a leglényegesebb alkotórész, tehát lehet szaporítani a központi vezérlőegységeknek a számát, azt persze nem lehet egy ilyen terembe belerakni, az egész Földön szét kell osztani, és ebbe az irányba megy a grid, hogy hogyan kell osztott számítástechnikát létrehozni.
Ez hogy történik, hogy ugye 7500 kutató dolgozik ott ugye általában, vagy összesen 10 000 ember, de nem?
Tehát úgy van, hogy kb. 2500 kollégának van úgy jól látható állandó állása, és azok, akik váltogatják egymást, egy adott évben durván 7-8 000 kutató.
Sok ezer kutató. De hát, hogy delegálják a feladatokat, hogy ki mit kutat? Nyilván Magyarország tagja a CERN-nek, ez nyilván anyagi kötelezettségvállalással is jár, meg gondolom tudományos kutatási kötelezettségvállalással is.
Ezt úgy lehetne fogalmazni, hogy a CERN az egy magyar kutatóintézet is, mi 1%-ban vagyunk a CERN tulajdonosa, és hogyha így nézzük, akkor a többi ország különböző százalékokban tulajdonos, tehát amikor különböző feladatokat el kell látni, akkor ezek a százalékok bizonyos iránymutatást adnak.
Bocsánat, egy konkrét példát vegyünk, ha jól olvastam, akkor az önök csoportja az ELISZ detektornál a kvark-műon plazmát kutatja, jól mondom?
Gluon.
Bocsánat, gluont, igen. Hogy azt például ezt a feladatot mi választottuk, vagy kaptuk?
1996-ban, amikor a magyar kutatók összeültek, hogy a építés alatt álló LHC-ben hol miként vegyenek részt, akkor két nagy detektornál, a CMS-nél a Higgs kutatást, és az ALIS detektornál a kvark-gluon plazma kutatást választották a magyar kutatók, hogy ebbe a két irányba járulunk hozzá a közös erőfeszítésekhez.
Talán, hogyha ezért tegyem hozzá azt, hogy természetesen ennek előzményei voltak, itt nem az, hogy valaki bejelentkezik, és azt mondja, hogy ezt szeretném csinálni, és eddig nem is hallott róla, de megígéri, hogy megtanulja. Tehát azért itt a dolognak az előzményei voltak, és azt gondolom, hogy ha már hadd csináljak én egy kis országreklámot is, a grid technológiában annak ugye van a CERN-hez kapcsolódó része, meg EU-s rendszerek. Magyarország a 2000-es évek óta ott van, tehát a magyar kollégák gridügyben kompetensek, és nem megint csak nem arról van szó, hogy Magyarországon valaki kitalálták magukról, hogy ők pályáznak a gridre. Emögött kompetencia és szakértelem van, és nem arról van szó, hogy valami esélytelen pályázatot bejutottak itt valakik, akik most először hallottak a gridről, és azt gondolták, hogy nagyon érdekes. Tehát ebből a szempontból Magyarország talán azt mondja, az ország méretéhez és technikai színvonalához képest a gridben már legalább egy évtizede jobb helyzetet foglal el, mint mondjuk ha most az OECD átlagainkat nézzük, akkor gridben sokkal jobbak vagyunk, mint a gazdaságunk. Tehát csak ennyit ott tegyek hozzá.
Ennek egy picit megerősítés, bocsánat, olvastam egy statisztikát, hogy olvassak fel, nem pontosan, de hogy a 2000 és 2010 között megjelent hadronfizikai témájú tudományos publikációk kapcsán a Thomson Reuters hírügynökség jelentette ezt meg, hogy Magyarországgal az élén annak a 82 országot felsorakoztató ranglistának, amely az egy cikkre eső hivatkozások számát, tehát nem a publikációk számáról beszélünk, hanem a cikke, tehát arányában az egy cikkre eső hivatkozások terén, tehát valóban ezen a téren nincs miért szégyenkeznünk, sőt.
Remélem, Gábor, nem sértődik meg, egy személyes megjegyzést szeretnék tenni, mert akkor ő volt a 2001-2002-ben, ő volt a pénzosztó a Miráló Bizottságba, és komoly vitánk volt, amikor beadtuk a Demogrid pályázatot, akkor nem tudom, az OMB után Anniszer volt, annak volt a főnöke, és hát én nagyon elkeseredtem, mert az első kanyarba kihúzták, megbukott a mi pályázatunk. De én remélem, hogy a személyes közbelépés hatására a második javított fordulóba a Demogrit pályázat az bejutott, és ez a pályázat alapja annak a grid munkának, hogy most a Lévai Péter RMKI igazgatósága nevében föl tud lépni a többi európai partnerrel egyenrangú partnerként. Tehát tipikusan a CERN az egy olyan hely, ahol érdemes az innovációba befektetni. És a CERN-be alapvetően a tudomány miatt léptünk be, de épp a szociológiai mérete, tehát annyian vannak részt a CERN-ben, hogy ez, ha most nagyon csúnyát akarok mondani, a Brezhnev elvtárs jut eszembe, hogy a CERN-ben a tudomány az tényleg termelő erővé válik. Konkrét, egyszerű példákat szeretnék hozni. A nagy detektorok eleve kis modulokból épülnek föl. Tehát ahhoz, hogyha én részt akarok venni egy detektor építésébe, nem kell nekem ott lenni, a modulokat otthon a sufniba meg tudom építeni. Például az ALIS detektorhoz, az ALIS detektorban óriási adatmennyiséget kell a föld alól a föld felszínére hozni, és ezek scintillátor fibereken keresztül jönnek. Ennek az elektronikáját, a küldő és fogadó elektronikáját egy magyar mérnök, Rubin György dolgozta ki, ő dolgozta ki a protokollt, ő csinálta a prototípust, Magyarországon gyártottuk, és most az összes adat, ami a kvargluon plazmáról följön, az magyar szálakon, magyar elektronikán keresztül jut fel.
És tegyék hozzá, Gyuri, hogy a mai napig a magyar kollégák felügyelik ennek a működését, és ha bármiféle probléma van, akkor a téli időszakban a szervizt magyar fizikusok és mérnökök látják el.
De hogyha már személyeskedünk, azért egy dologra szeretnék visszatérni, csak azért, hogy tegyük rendbe a dolgokat, mert esetleg az a látszat keletkezhet, hogy akkor, amikor én éppen helyettes államtitkár voltam, akkor a fizikus maffia működött, mert bejött Vesztergomi professzor hozzám, és megváltoztatta a döntést. Amit ott meg kellett változtatni, az az volt, hogy volt egy olyan bírálat, amelyik azt mondta, hogy ugyan jó a pályázat, de minek ez nekünk? Körülbelül arról van szó, hogy Magyarországnak minek ilyen. Tehát egy koncepcionális döntést kellett hozni, csak annyit kellett mondani, hogy miért ne pályázhatna. Megint ez a merjünk nagyok vagy kicsik lenni. Tehát én csupán a döntésben csak olyan értelemben kellett és lehetett beleszólni, hogy azt a fajta kishitűséget kellett félresöpörni az útból, hogy jó, persze itt összeállt egy kompetens csapat, de minek ez Magyarországnak?
Hogyha itt a beszélgetésünk utolsó nagyobb szakaszában elmegyünk mondjuk a gyakorlat az alkalmazások felé, akkor... Szóval hogy lehetne azt megvilágítani, hogy miként történik a tudástranszfer az ipar felé? Tehát a kutatási eredményekből hogy lesz a másik oldalon egyszer csak alkalmazás?
Én szeretném beszámolni igazából egy olyan dologról tulajdonképpen, ami a következő években hozhat eredményt, amiről eddig szó volt, az nagyon mély alapkutatás szerintem.
Bagaméri István villamosmérnök, a Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett diplomát 1984-ben. 6 évvel később alapította meg a Medizo Kft-t, amely ma a világ negyedik gamma kamera gyártója, és meghatározó szerepe van a diagnosztikai berendezések világpiacán.
És a következő 10-20-30 évben tudja a világot megváltoztatni szerintem, és lehet, hogy jelentősen. Viszont az, amit én szeretnék itt kiemelni, a nukleáris orvosdiagnosztika, vagy kutatás, különböző gyógyszerkutatási technológiák területén, például gammakamerák, színlő fotonemisziós komputer tomográfok, pozitronemisziós tomográfok, akár komputer tomográfok és mágneses rezonanszán működő képalkotók területén. Már Amerikában megjelenő, tavaly év novemberben jelent meg ez a Symmetry című havilap, ez a részesgyógyszeroknak a havilapja, és ebben már beszámolnak a CERN-be, hogy a NHC segítségével milyen új detektorokat tudok kifejleszteni, akár komputer tomográfiában, akár pozitronemisziós tomográfiában. Ezek az eszközök ugye arról szól, hogy ennek a fő lényegen az NHC-nek, hogy sokkal pontosabb célzást tesz lehetővé, Szóval orvosi diagnosztikában ugye nagyon-nagyon fontos az, hogy például egy rák daganat kezelésénél, egy rák daganat terápiájánál a lehető legkisebb stádiumban, ahol még a rák néhány tized milliméteres, akkor tudjuk ezt elkapni, akkor még kvázi egy fiatal, egészségesebb embert is tulajdonképpen meg lehet gyógyítani. Itt nagyon-nagyon fontos a célzásnak a pontossága, ugye ez meg lesz oldva ezzel az új technológiával. Hadd hívjam fel arra a figyelmet, hogyha nincs egy olyan eszközünk, amivel ezt a terápiát lehet tervezni, tehát meg tudom mondani is részszobában igazából, hogy hova lőj vele. Tehát hiába lők én pontosan valahova, ha nem tudom hova kell lőni, akkor kvázi nem érek vele semmit se. Tehát ez az orvos technológiai új lehetőségek, új direktorok lehetőségei azt célozzák meg, hogy amire a mostanában kaptunk egy innovációs nagydíjat is, hogy tulajdonképpen egy pozitív megszorzó tomográfiánál már le tudunk menni a tized milliméteres range-be, míg a mai hagyományos technológiával több milliméter, 3-4 milliméteres range-be tudunk csak diagnosztizálni és célozni.
Hát ez egy nagyságrendbeli különbség, az biztos.
Igen.
Ez nagyon említett jó néhány alkalmazást az előadásában.
Igen, az egyik legfontosabb, mert az embereket ez érdekli, az egészségük, hogy hogyan lehet az egészségügy, mert a orvos diagnosztikában különböző rák terápiáknál használni ezeket az eredményeket, tehát ahogy Bagaméri úr említette, ez szerintem egy kiemelkedő fontosságú terület, mert itt szinte rögtön, tehát hónapokon belül, és nagyon sok állampolgár számára elérhető módon hasznosulnak azok az ötletek, elképzelések, amiket vagy a CERN-ben, vagy azokban a társ intézményekben valósítanak meg, akik ott egy részecske fizikai problémát szeretnének megoldani.
Én azt gondolom, hogy a technológia transfer az alapvetően két lényeges tényezőn keresztül fog működni most is, mint hogy eddig mindig így működött. A CERN-ben, de akármilyen más hasonló, mondjuk azt, hogy technológiai színvonalat képviselő berendezésben egyrészt kialakul egy technológiai intelligencia, ami visszasugárzik a gyakorlati alkalmazásokra, például azon keresztül, hogy valami célzási pontosságot vagy más paramétert lehet javítani. A másik, ami legalább ilyen fontos, hogy ez egy ilyen létesítmény, az arra nagyon alkalmas terep, hogy fiatalok ott megtanulják a szakmát. Mert azért én mindig azt szoktam mondani, Magyarországon mindig panaszkodunk arra, hogy az innovációra keveset fordítunk. Ez egyébként igaz, én most nem akarom azt kimagyarázni, hogy az, hogy az EU-s átlag fele Magyarországon a GDP-ányos ráfordítás, az rendben van. De én csak azt akarom mondani, hogy nem a pénz most Magyarországon már a szűk keresztmetszet, hanem a szakember. Tehát most eljutottunk már oda, hogy Magyarországon az válik kritikus kérdésé, mert nem a pénz csinálja az innovációt, hanem az ember. A cégek nem fognak tudni többet fordítani innovációra akkor, ha nem találják meg azokat az embereket, akik a ráfordításokat értelmesen föl tudják használni. És természetesen akár csak olyanon keresztül, hogy egy fizikus hallgató például a CERN-ben el tud tölteni egy nyári gyakorlatot, vagy valami gyakornoki időt már hozzá lehet férni olyan fajta tudáshoz, amit nem az a lényege, hogy azt tanulja meg a CERN-ben, hogy kell a csavart csavarni, hanem az a lényege, egy gondolkodásmódot tanul meg, amit gondolkodásmódot utána sokkal jobban tud használni. A számításról beszéltünk, hát például most nyilvánvaló, hogy akár gondolom én, hogy Bagaméri úr cégénél is nagyon fontos az, hogy tudunk-e mondjuk Monte Carlo szimulációt csinálni arról, hogy hogy megy be egy sugárzás egy szervbe. Nekem is van egy csoport, amelyik ezzel foglalkozik. Ezt a tudást ezt valahol meg kell szerezni. Ezt megszerzi valamint, bárhol lehet alkalmazni.
Annyival meg tudom önt erősíteni, hogy volt szerencsém kinyárni, forgatni a CERN-et az LHC-ben, és jó néhány fiatal magyar kutatóval találkoztunk, aki pontosan úgy, ahogy ön mondja, gyakorlatilag írt egy levelet Debreceni Egyetemről, nem tudom, és kikerült, és csillogó szemmel mesélte, hogy ő részes ennek az egész kísérletnek. És
tehát korábban már beszéltünk arról, hogy a CERN-ben vannak dolgozók, akik a CERN alkalmaz, 2500 ember, és ezek az ő ezeknek a nagy része mérnök és technikus. Van közöttük 100-150 fizikus, de a nagy része az mérnök-technikus. És ebből lehet nagyon sok minden olyan ismeretre szert tenni ebből a munkából, ami hasznos a otthoni tevékenységbe is. Ezek a munkák, ezek olyanok, amelyeket a CERN mond meg, hogy kinek mit kell mondani, mit kell végezni, szemben az a fizikusi munkával, a felhasználók, az a 10 000, amiről beszéltünk, hogy időnként oda jár, ők, ha úgy tetszik, önkéntes alapon vállalják, hogy mit csinálnak. de a lényeges dolog az, hogy a CERN-ben nagyon jó lehetőség van mérnöki munkára, villamosmérnök, gépészmérnöki munkára. Ez egyébként ebből a szempontból Magyarország nem használja ki igazán jól a CERN-et, sokkal nagyobb lehetőség lenne, nem tudom, hogy mennyire ismert a műegyetem hallgatói között, hogy milyen jó lehetőségek lennének jó fizetésért, izgalmas fejlesztési feladatokon dolgozni, és az itt szerzett ismereteket aztán haza lehet hozni, és lehet itthon is alkalmazni.
Szeretném csatlakozni ehhez, hogy nagyon fontos az, hogy az embereket küldjük ki külföldre tanulni, több éven keresztül akár egy posztdoktori állásra, egy PhD-re, egyebekre, viszont utána egy 4-5 év múlva vissza kell jönni mindenképpen, de nem hozza vissza a tudást Magyarországra, akkor tulajdonképpen az is valamit ér mondjuk, de sokkal többet ér a tudást visszahozza, és itt a különböző cégek, spin-off cégek, vagy már meglévő cégekbe beépülve, sokat nagyobb hozzáadott értéket tudunk összehozni a különböző új fejlesztő termék segítségével.
Tehát az adj vissza szívás is nagyon fontos.
Igen. Nagyon lényeges a pillanat, mert hiába van az embernek igaza, de az idő nem alkalmas rá, akkor abban nem lesz semmi. A CERN-ben most egy fázis átalakulás van. Óriási 20 éves gürcölés után elindult az LHC. Ez még 20 évig menni fog, de ahhoz, hogy a tudomány tovább lépjen, már a CERN-ben elkezdődött a következő gyorsítónak a tervezése. És ez az a pillanat, amikor be kell lépni, ugyanúgy, hogy a gridbe az első lépésnél be kellett lépni, amikor az LHC kísérleteket tervezték, az első nehéz ionok kísérletektől kezdve ott vagyunk. Most egy új fázis kezdődik. És
ennek egyébként természetszerűen vagy törvényszerűen nagyobb gyorsítónak kell lenni, még
nem,
nagyobb teljesítmény?
Épp az a vicc, hogy egy tized akkora gyorsítóval 10-szer akkora energiát akarunk csinálni. Ez az új terv. És most ez teljesen véletlenül történt, de a Szabó Gáborral itt már a folyosón azzal mentem, hogy most jövök a Csatári Mártától. Itt van nálam az új gyorsítónak a elmélete. És ez pont megegyezik azokkal a követelményekkel, amiket majd az ELI-nek kell teljesíteni.
Ez proton-proton ütköztetés lesz,
nem,
vagy nem?
Ez nem proton-proton. Az előző gyorsító is a CERN-ben az LHC, az a LEP-nek az alagútjában van, az elektron-protonnak. Most egy egészen különleges új típusú lézerrel hajtott elektron-gyorsítónak a készítése lenne, amit egy kisebb területen nagyobb effektív energiával megvalósítható lesz, majd 20-30
év. Tehát a villanyszámla nem lesz kisebb, csak a terület lesz kisebb.
Valószínűleg még a villanyszámla is.
A villanyszámla az biztos, hogy kisebb lesz, de a dolgoknak itt egy technikai részletbe kell belemennem, hogy más a protongyorsítóban, a protongyorsító hiába 7 teves, az gyakorlatilag csak 1 teves, mert a 3 kvarka elosztja egymás között az összenergiát, viszont ha csinálok egy 2,5 teves elektrongyorsítót, akkor az minden, az a nirvána.
Egyébként valóban erről van szó, hogy itt az adás előtt a Westergomi professzorral a folyosón kezdtünk rögtön egy terveket szőni, mert ennek az optikai gyorsítónak a fejlesztésével az ELI keretei között is foglalkozni kívánunk, sőt, akitől hozta a terveket.
Most mondjuk el, hogy az ELI az a
Szegeden építendő lézerközpont. Egyébként a Csatári Márta, akinek a neve most mellekölt, az én tanítványom volt, tehát ő egy Szegedről elszámadott lézerfizikus egyébként.
Az ELI az a szuperlézer kutatásban, mint a, mondjuk a CERN a részecske kutatásban?
Igen.
Óriási szinergiára van lehetőség, és ezt ki kell használnunk.
De talán, hogy érdekes számokat mondjunk, tehát tulajdonképpen az a probléma abban a gyorsító technikában, amit most lehet csinálni, hogy az, hogy egy méter hosszúságú gyorsító mekkora energiát lehet generálni, az mondjuk, ha megnyomom egy kicsit a tollat, akkor azt lehet mondani, hogy mondjuk 50 megaelektron voltot lehet egy méteren egy részecskének adni. Csak innen ki lehet számítani azt, hogy majd milyen hosszú lesz az, ami kell ahhoz, hogy valami történjen. A lézeres gyorsítónál van egy olyan nagyon érdekes tulajdonság, hogy az elektrostatikai erő, tehát két töltött részecske közti vonzó erő, az olyan borzasztó nagy, ki szoktam számoltatni a hallgatóimmal, hogyha egy két ember áll egymástól egy méterre, átvisztjük az elektronok 1%-át egyikről a másikról, között mekkora erővel vonzák egymást. Én meg szoktam kérdezni, hogyha jó, megvetik a lábukat, akkor vajon meg tudják-e azt, hogy összeragadjanak. És akkor hát erre, akkor kiszámolja az ember, akkor azt kapja, hogy ez az erő, ez a földet néhány méter per szekundum egy gyorsulással tépné le a pályájáról. Akkora az elektrostatikai erő. Csak a világ általában semleges. És amit a lézeres gyorsítóban történik, az az, hogy egy plazmába valahogy szétszedjük a töltéseket, és ezért, ami ott van elektron, arra borzasztóan erő hat, és ebből következően legalábbis ma már vannak olyan demonstrációs kísérletek, amelyek azt mutatják, hogy akár egy teraelektron volt per méteres gyorsítási gradiens lehet csinálni lézeres gyorsítóval, tehát elvileg egy néhány méteres lézeres gyorsítóval meg lehetne csinálni azt, amit most a CERN tud. A probléma csak az, ezek a gyorsítók pillanatnyilag csak néhány 10 mikron, vagy mondjuk 1 milliméter hosszan képesek működni. De aki, ha a következő generációs gyorsítónak az egyik, talán legígéretesebb megvalósítási modellje az az, hogy ezeket a gyorsító, egy ilyen elvű gyorsítót felskálázni a néhány méteres tartományra, mert ennyi elég lenne.
De itt hagy utaljak vissza például az alkalmazásra, mert ha elképzeljük, hogy ilyen teraelektronvoltos gyorsítót csak 3 millimétereset tudunk csinálni, az Bagaméri úrnak már teljesen elegendő lenne egy kiberkéshez, ahol egy lináris gyorsítót kell egy robotkaron körbe mozgatni a besugárzáshoz, és most képzeljük el, hogy nem több tonnás lézerberendezéseket, vagy több tonnás lináris gyorsítókat akarunk mozgatni, hanem egy ilyen kicsi csövet, és azt mennyivel precízebben, pontosabban lehet irányítani.
És akkor így a terápiás eszközt tulajdonképpen a célzó képalkotó eszközzel össze lehet építeni egy készülékbe.
Így van. Tehát amikről most itt álmodozunk, akkor tulajdonképpen már szinte előre vetíti azt, hogy milyen gyakorlati irányokba kellene ezeket elvinnünk, és milyen gyakorlati haszonnal kecsegtethet ezeknek az ötleteknek a kidolgozása. Az előről
tudhatunk, mikor indul be? Én több információt olvastam róla, hogy most...
Hát én úgy gondolom, hogy az ELI-nél most egy olyan fajta áttervezés történt, hogy az eddigi lineárisan egymás mögé képzelt fázisokat részben egymásra csúsztatva, azt lehet mondani, hogy gőzerővel elindult az ELI-nek a megvalósítása. Ez persze egyelőre még nem jelenti azt, hogy elindultak volna a buldózerek, tehát nyilvánvaló, hogy ennek azért a bevezető szakasza az még nagyon komoly munkát igényel, de úgy gondolom, hogy minden lényeges döntés abban az értelemben megszületett, hogy az ELI, mint projekt, a új Széchenyi terv egyik zászlóshajójává vált, tehát innentől kezdve egyfajta politikai prioritást is kapott, és innentől kezdve azt gondolom, hogy az erre vonatkozó, mivel alapvetően EU-s pénzekről van szó, az erre vonatkozó munkálatoknak még az sem lehet az akadály, hogy a magyar költségvetés éppen milyen állapotban van, mert ez azokról a pénzekről beszélünk, amit vagy felhasználunk mi, vagy ott hagyjuk Brüsszelben, tehát ilyen értelemben ez nem vesz el olyan fajta, tehát nincs mentség arra, hogy miért, nem lehet azt mondani, hogy nincs pénz most az ELI-re, mert az a pénz, ami az ELI-re félre van téve, vagy be van tervezve, az a pénz, az vagy Brüsszelben marad, vagy Magyarországon elköltjük. Jó, hogy lehet belőle 40 cm-es kilátót is építeni, de ezt a projektet én azt gondolom, hogy nem kellene annyira multiplikálni.
Szerintem érdemes elmondani azt, hogy egy ilyen világszínvonalú kutatási nagyberendezés, hogy hol van helyszínileg, annak még van extra hozadéka annak ahhoz a helyszínhez. Ezt a CERN környékén nagyon jól lehet látni, hogy az a néhány ezer kutató, aki ott dolgozik, az oda megy, huzamosan ott van, ott költi el a pénzét.
Hát
amit,
a helyi infrastruktúrát tehát a helyi infrastruktúrának
nagyon jelentős emelkedést
hát egy
jelent.
Húzóágazat lehet. Tehát végezetül akkor úgy lehetne összegezni, hogyha jól értem a beszélgetésünket, hogy hihetetlen sok és nagyon gazdag kilátás, rengeteggel bírunk az elkövetkező egy-két évben itt részecske kutatásilag. Ugye a dimenziók, extra dimenziókról tudhatunk meg, a gravitáció természetéről, akkor ugye a sötét anyag, a sötét energia, az anyag legmélyebb szerkezetéről, és megtudjuk, hogy van-e, megtaláljuk-e, találjuk, ez a királyi több eszem kicsit indokolatlan volt, tehát a Higgs bozon.
Lehet, ez kollektív eredmény.
Igen, azon gondolkoztam önöket hallgatva, hogy ez ennyire, tehát hogy a mi beszélgetésünk a, hogy mondjam, reprezentálja a nemek arányát a kutatásban? Tehát, hogy ennyire ez egy ennyire férfias szakma?
Magyarországon igen, de Európában, különösen a mediterrán országokban nem. Tehát ott a 25-30% olasz kutatóknak, spanyol kutatóknak 25-30% a hölgy. Magyarországon sajnos 20-ból egy.
Nálunk 12-ből egy hölgy van.
Hát most a mostani osztályomban 13-ból 3 leányzó.
Az én kutatócsoportomban több, de ennek valószínűleg az az oka, hogy egy nagyon fontos, tehát közvetlen alkalmazásokat csinálunk, és ezek között ott vannak közvetlen környezetvédelmi alkalmazások, és úgy tűnik, hogy a lány egyetemi hallgatókban például valószínűleg egyszerűen a nőknek a nagyobb felelősségérzetével van kapcsolatban, sokkal vonzóbbak azok a témák, amelyek közvetlenül köthetők össze ilyen jövőre vonatkozó kérdésekkel, és ez például mindenütt kimutatható szinte, hogy a lányok, nők aránya mondjuk a környezetmérnök szakon nálunk jóval magasabb, mint a fizikus szakon. És mivel nekünk vannak ilyen témáink, az én csoportomban elég előszeretettel jelentkeznek lányok, de azt gondolom, hogy ez azért az átlagos, ez az 1-10 és 1-15 között valahol, ez sajnos, és azt tartalakozok, sajnos ez nálunk így van.
Én azért úgy fordítanám ezt a kérdést, hogyha sikerülne az itthoni laborkörülményeket, az itthoni csoportokat még jobban megerősíteni, és itthon is nagyon aktív munkát tudunk végezni, akkor a hölgyek azok valójában jobban érdeklődnének, mert most azért nagyon sokat külföldre kell utazni, és hát egy családban az, hogy a férj elmegy néhány hónapra, ez még megoldható, de hogyha a feleség megy el, azért hát
női intuícióra azért szükség lenne valószínűleg.
Nagy szükség.
De hogy önöket nézem, még egy dolgot állapítottam meg, hogy szenvedély nélkül ez nem megy. Ezt jól látom?
Így van, teljesen igaz. És itt a csupa szép dologról beszéltünk, mert szenvedélyesek vagyunk, és látjuk a szépségét a dolognak. De lehet, hogy a közvéleményt az is izgatja, hogy hát ez mind szép, de vajon nem veszélyes-e? És ezzel kapcsolatban én azt a gondolatot szeretném elmondani, hogy ugye felröppentek olyan vélemények, hogy nem szabad hagyni, hogy az LHC elinduljon, mert a föld,
fekete lyukakat gerjesz, majd szép lassan, hogy a gyorsító is beleesik abban a fekete lyukban.
Ezzel kapcsolatban az a gondolatom, hogy ez körülbelül olyan, mint hogyha valakinek mesélnek a szörnyekről, hogy szörnyek vannak, és a szörnyektől fél. A fekete lyuk elmélete is körülbelül hasonló szinten van, mint hogy a szörnyekről beszélünk. Lehet végül is, nincs kizárva, hogy vannak szörnyek. A fekete lyuk, hogy keletkezik a LHC-nél, az is lehet akkor, hogyha nem háromdimenziós a világunk, hanem többdimenziós, de van egy nagyon lényeges gondolat, amit talán a rossz szóhasználatnak lehetne nevezni, hogy a fekete lyuk az elmélet szerint lehet mikroszkópikus, meg lehet olyan, mint a csillagok végterméke. Most a mikroszkópikus fekete lyuknak az elmélete azt mondja, hogy ez nem létezhet stabilan, ez ebben a pillanatban elbomlik, ahogy keletkezett. Nem olyan, mint egy csillag végterméke, amelyik ott van. Elpárolog gyakorlatilag abban a pillanatban. Tehát ha már ragaszkodunk az elmélethez, hogy azt mondja az elmélet, hogy ha több mint három dimenzió van, akkor lehet fekete lyuk, akkor ragaszkodjunk az elméletnek ahhoz a részéhez is, amely azt mondja, hogy ez nem stabil, ez elbomlik, elpárolog azon.
Hát szerintem ezzel a megnyugtató gondolattal fejezzük be a beszélgetésünket. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek és erről a témáról beszélgethettük. Köszönjük önöknek is a figyelmet, mint azt bizonyára tudják, a Minden Tudás Egyetemek 2.0 sorozatban minden témát három különböző karakteri műsorban dolgozunk fel. A beszélgetésünkhöz kapcsolódik még Lévai Péter előadása, valamint egy ismeretterjesztő film is. Ha valamelyikről netán lemaradtak volna, akkor a honlapunkon a mindentudás.hu bepótolhatják. Még egyszer köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
A Minden Tudás Egyetemek 2002-ben a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Telekom közös vállalkozásaként jött létre. A nagy sikerű sorozat folytatását az Európai Gazdasági Térség és a Norvég alaptámogatása tette lehetővé. A műsor szakmai partnerei Origo ZRT, Magyar Televízió, Duna Televízió, Magyar Rádió.